Sziasztok! A tegnapi álomról szeretnék beszélni, amit reggel, tehát amire reggel ébredtem, és az az álom, hát nem nagyon értettem, mert tele van ilyen eléggé nonsens képekkel, gyakorlatilag szinte csak abból áll, olyan dolgokból, amik hát így az általam ismert valóságban nem egyezik, viszont olyan mértékben egyezik a valósággal, így, mint ahogyan az ember élete, vagy életének, amit életnek gondol, életnek vél, az amennyire egyezik a valósággal, illetve az általa vélt valóság, amennyire azt formálja. Tehát igazából azt mutatta meg az álmomban Teremtő Atyánk, hogy milyen, miféle világban élek én test szerint. Tehát az énről szól. És azért szükséges erről beszélni, mert hogy ebből egyedül, tehát, hogy ebből emberileg nincsen szabadulás semmilyen módon. Tehát ember ebből embert nem tud megszabadítani, ebből egyedül csak lélek által, Jézus Krisztus lelke által van szabadulás. Tehát ő tudja ezeket a dolgokat így lefejtegetni az emberről, azzal többek között, hogy megmutatja azt a valóságot, amit az ember a saját jól felfogott, mármint, hogy jól felfogott, nem is tudom. Tehát a saját életének gondol. Na mindegy, inkább elmondom az álmot, és utána a képeket meg el is mondom, hogy mire utal, illetve mit jelent. Az első kép az volt az álmomban, hogy a régebbi autónkkal volt egy transporterünk, ami 9 személyes volt, hát mert nagy a család, és hogy mindenki bőven elférjen is lehessen bele pakolni. Szóval volt egy ilyen kocsink, ami azóta teljesen tönkrement, de az álmomban mégis ez szerepelt. Tehát ezzel az autóval robogtunk el az én szülői házamtól. Tehát ez volt a nyitókép. Tehát onnan jöttünk el. Tehát ez arra utal, hogy én ahogyan, tehát kijöttem a gyermekkorból, és ott, tehát elhagytam a szülői házat. Szóval, igen, ez az volt, hogy elhagytam a szülői házat. És nagyon érdekes volt, mert ahogyan robogtunk elfele, hátul ültem a kocsiban, és a hátsó ablakon néztem kifelé, és egy villamos követett bennünket onnan, és így egyre sebesebben közeledett felénk, néha így mellénk került, aztán mi elkanyarodtunk egy utcába, csupa 10 emeletesek között mentünk egyébként, ilyen panelek között, hát én ott nőttem föl, de Tatabányán nincsen villamos. Tehát ez az első olyan kép, ami nyilvánvaló, hogy nem arra utal, hogy Tatabányán villamos van, hanem egészen más jelent a villamos. Tehát az, mint hogyha üldözne minket, meg néha mellénk kerül. Aztán ahogyan kanyarodtunk be az utcába, a villamos is kanyarodott, csak ugye az kötött pályán, és így centikre, 1-2 centire megközelítette az autót, és hát egészen ijesztő volt, hogy szinte így, mint hogyha össze akarna ütközni. És akkor így elfordultam, hogy hát nem is én vezetem a kocsit, hát akkor ki vezeti az autót. És nagyon meglepődtem, mert a feleségem anyukája vezette, tehát az anyósom. Na mindegy, szóval a villamos az azt jelentheti, erre a pontos megértést nem kaptam, de nagyon valószínű, hogy azt jelentheti, mert utána még szerepel a villamos, mert az megreked egy idő után, tehát egy idő után nem követett minket, hanem megreked, mégpedig úgy reked meg, hogy beszaladt egy épületbe, így befutott, de ez egy rendes épület volt, tehát nem ilyen villamos hangár, vagy minek hívják ezeket, tehát ahova leparkolnak éjszakára a villamosok, hanem egy rendes épület volt, ilyen, még csak nem is ilyen új fajta épület, hanem egy elég régi. Kicsit olyan volt, mint egy ilyen díszes, mint egy ilyen régen épült, és ezért kicsit ilyen klasszicista stílusban épült gyárépület, vagy valami hasonló is. És ahogyan mi elhaladtunk az épületet, elhagytuk, az az épületben így megrekedt, és így megállt a villamos így az épületnek felénk eső ajtójában. De ez nem volt nyitva az ajtó, hanem csak az ajtó üvegén keresztül, ilyen nagy ajtajának az üvegén keresztül így nézett ki ránk a villamos. Tehát teljesen olyan érzés volt, hogy ott megáll, és ott tipródik, mert ő már nem tud tovább jönni, hanem csak néz ki ránk. Tényleg, mint hogy nem voltak személy, de tudtam, hogy néz ránk a villamos, és meg van akadályozva, hogy tovább jöjjön. Na, ez a villamos, ez a Ez mindent jelent. Tehát egy csomó mindent. Én már van 14 éves koromban eljöttem a szülői háztól. Először kollégiumba kerültem, meg utána elkerültem egy vidéki kisvárosba dolgozni, középiskola után, utána meg fölkerültem Pestre az egyetembe, aztán azóta is itt élek. Úgyhogy ez a villamos, ez azt jelenti, amit az ember kreált. Tehát amit az ember épített, bármilyen tudást, bármilyen iskolát, bármit. Tehát egy csomó mindent, ami ugye követ, és ami hajtja az embert, és így, hát így szó szerint üldözi. És az ember ezeket a dolgokat utálja, de mégis azzal a tempóval halad. És az, hogy utána megrekedt egy épületben, az csak annyit jelent, és hogy figyel minket, és néz minket, ez a villamos abból az épületben, ez csak annyit jelent, hogy ez mindaz, ami ugye az ember által intézményesült. Tehát azért volt épületben megrekedve. Tehát azóta is figyel bennünket, ugye mindaz, amit magunkra szedtünk, mindaz a tudás, az iskolák, a vallások, akármi, tehát egy csomó mindent lehet itt mondani, emberi szokások, hagyományok, bármi, ezek mind intézményesülve vannak mi bennünk, természetesen. Na, mindegy, és akkor az volt a lényeg, hogy miután így megrekedt a villamos, akkor megálltunk az autóval is, és egy ilyen nagy út mellett álltunk meg. De az út az valami hihetetlenül nézett ki, tehát irgalmatlanul nézett ki. Az ilyen nemhogy hepehupás földút volt, hanem szó szerint ilyen 2-3 meg 4 méteres ilyen völgyek, meg ilyen sártaréjok, meg ilyenek voltak megszilárdulva. De valahogy azon keresztül tudott jönni így nagy nehezen a transzporterünk, pedig hát nem egy telepjáró. És akkor így keresztül jött, és akkor leparkolt anyósom az út mellett, és akkor kérdeztem tőle, hogy hát átvegyem a vezetést, tehát hogy szívesen vezetek én. És akkor nem, szó sem lehet róla, ő vezet. Na, ez volt a válasz, de igazából onnantól már nem vezettünk, meg nem vezetett senki. Úgy olyan volt, mintha az egész családom benne lett volna az autóban, de ez csak mint egy ilyen érzület volt, hogy benne volt az egész család az autóban. Na, és az anyósom pedig mindazt jelképezte, aminek én engedélyt adtam. Tehát, hogy helyettem cselekedjen, helyettem dönts rá mindent. És az, hogy az anyósom képében volt ez megjelenítve, ez a fajta, hogy mondjam, ilyen lelki gyengeség részemről, tehát, hogy átengedem a vezetést én nagyon szívesen bárkinek, bármikor, tehát a fölöttem való rendelkezést mondjuk, vagy ilyesmi. Ez azért lehet, mert az anyósom ő egy eléggé határozott ember. Tehát olyan valaki, aki tényleg, tudom én, ő hordja a nadrágot szinte az egész nagy családban. Tehát az ő véleménye számít a legtöbbet így mindenkinek a nagy családon belül. Szóval ezért ezt a fajta tulajdonságomat ő jelképezte. Tehát nyilván azért, mert pont emiatt én nekem volt számtalan szó konfliktusom vele, de mindig végül is így tehát hogy ne legyen ilyen további súrlódás, meg ilyesmi, ezért így igazából rengeteg dolgot így ráhagytam, és hát igazából, hogy mondjam, átengedtem, hogy ne legyen belőle nagyobb konfliktus sokszor. Na, mindegy, de ez lényegtelen. Ez az én gyengeségem. Tehát ugyanúgy, ahogyan itt az álomban is, tehát át volt engedve a vezetés ő neki. Na, de onnantól kezdve már nem volt semmiféle vezetés, hanem a következő kép az volt, hogy ahogyan ott álltam az út szélén, jöttek emberek. És én láttam ezt az utat, hogy hát ez így járhatatlan, tehát ezen lehetetlen keresztül menni. És láttam egy családot, egy pici trabanttal próbált valahogyan így menni ezen az úton, de hát nem lehetett. Egész egyszerűen nem lehetett, tehát a trabant az nem haladt, hát nem tudott haladni, mivel jóval magasabb ilyen sártaréjok, meg ilyen völgyek, meg nem tudom, meg jóval mélyebb völgyek voltak, meg ilyesmi, mint amiből egyáltalán kilátszódna az a trabant. És akkor kiszálltak belőle az emberek, és akkor megpróbáltak valahogy gyalog átvergődni ezen az úton, vagyis haladni ezen az úton, hogy menni, sőt küszködtek kegyetlenül, iszonyatosan küszködtek, és akkor láttam egy embert, egy ilyen nagytermetű, erőteljes embert, aki amikor odament ehhez az úthoz, és ő volt a segítsége ezeknek az embereknek, de tehát nem volt igazi segítség, meg semmi ilyesmi, hanem eléggé furcsa volt a látvány, mert így, mit tudom, megfogott egy ilyen embert, aki próbált haladni az úton, és így fölemelte, de a bokáinál fogva, és így fejjel lefelé, és így átemelte ezeken a sártaréjokon, meg ilyeneken, és akkor arrébb rakta. Tényleg, mint a tárgyakat, meg ilyesmi, vagy nem tudom, mint hogyha csak ilyen játékbabákat pakolászna. És na, ez pedig, ez a kép arról szól, hogy mindig is igazságkereső voltam valamilyen szinten vagy mértékben. Tehát mindig is érdekelt valami, hogy a dolgok mögött igazából mi van. És akkor azt láthattam ebben a képben, ahogyan mi emberek így, ahogyan küszködünk, és ami jön segítség, az nem igazi segítség, ez az emberi segítség, amit a társadalom, mint tudom, például a szociális háló, vagy bármi ilyesmi jelent. Ezek mind ilyen mondva csinált dolgok, és hogyha mi ezekbe kapaszkodunk, ezekbe bízunk, hát bizony ez persze, tehát valamilyen látszott segítséget csinál, de hát abban nincs köszönet, tehát nem véletlen a bokájánál fogva emelgette az embereket ez a nagy segítő erő, tehát fejjel lefelé lógatva pakolgatta ide-oda. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez így másnak érthető ez a kép, de vagy ahogyan ezt így megpróbálom elmagyarázni. Szóval ez azt jelenti, hogy én ezt szemléltem, és ezt láttam. Már egy jó ideje látom, hogy ez zajlik. Na, de ez zajlik az emberen belül is. Tehát amikor amiről beszéltem, hogy amit az a villamos jelentett, ami aztán intézményesült, tehát ami így be van tokolva ugye az ember fejébe, így meg van rekedve, intézményesülve van az összes hamis gondolat, meg a gondolkodás, meg ilyesmi, és azokat hívja általában az ember segítségül, hogyha problémája van, bármilyen problémája, azokkal próbál megoldást találni, legyen az, mit tudom én, gyógyszeres kezeléstől kezdve, a megmondó emberek tanácsain át, meg a valláson keresztül bármi, akkor az iskolázottság, vagy bármi, tehát tanul dolgok, tehát azokból próbál az ember meríteni. De hát az hogy mondjam, az egy fejjel lefelé lévő állapot, az a fajta segítség. Tehát az nem állít bennünket talpra, és én ezt látom, vagy láttam egy jó ideje, csak nem tudtam, hogy ez, tehát ahogyan szemléltem az életet, meg mások életét, meg ugye rengeteg ilyen hárításban voltam benne, számtalanban, rengetegben, tehát én is így, mit tudom én, foglalkoztam egy időben mindenféle összeesküvés elmélettel, illumináti, politika, bármi, tehát ilyen összefonódások, meg ilyesmik. Na, és ez a jelenet, ennek a szemlélését jelentette, vagy jelenti, hogy hát igen, van ebben valami, de ez nem megoldás. Meg ennek a szemlélése sem megoldás, hanem ez még mindig hitványság teljes mértékben, amikor az ember csak idáig jut el, és nem hajlandó a belátásra, hogy hát ezeket ugyanúgy én okozom, ugyancsak magamnak, a szeretteimnek, gyerekeimnek, az ilyesmi, tehát ugyanebben vagyok én is benne, ugyanezt teszem, ugyanezt csinálom, ugyanezt működtetem, ugyanezt a világot működtetem önmagamban, nem tudom, hogy ez így érthető-e. Tehát mindennel, ugye a megfelelési kényszerekkel, a munkával, tehát ahogyan itt test szerint élünk ebben a világban. Tehát test szerint igazából senkinek nincs semmiféle mentsége. Tehát az szerintem teljesen tiszta sor, hogy a test az mindenképpen a kárhozat fia. Tehát ezzel a fajta életvitellel, meg ezzel a fajta ilyen berendezkedéssel, ahogyan mi itt élünk, tehát a folyamatos testi pusztulás állapotában, tehát az mindenképpen törvényszerű, hogy a testnek meg kell halnia, el kell pusztulnia. És mi mégis ezekért a halandókért élünk. És bár szemléljük kívülről, és bár láthatjuk is, hogy hát ez itt valahogy nem jó, de még mindig keressük a megoldást. És akkor a következő álomkép az volt, hogy jött egy ember most. Tehát jött egy ember hozzám is, engem szólított meg, hogy ő tudja, hogy kinek a felelőssége ez az út, hogy ezt kiépítette, és hogy kinek kéne ezt rendbe tennie, illetve járhatóvá tennie, mert hogy ő ennek a településnek, ahol voltam álmomban, tehát álmomban az Tatabánya volt, de ez a Tatabánya, ez, tehát amiben én test szerint születtem, ez azt jelenti, tehát ki ennek a településnek a gondnoka, ő azt meg tudja mutatni, és ővele interjút kell készítsek. Interjút, tehát mint hogyha egy tévétársaságnál dolgoztam volna, vagy valami ilyesmi, és egy ilyen nagy leleplező riportot, tehát valami ilyesmiről is volt szó, hogy egy ilyen leleplező riportot kell készítenem azzal az emberrel, azzal az alakkal, akinek a felelőssége ez az út, ez az ember által épített ilyen sártaréjos, völgyes, tehát tényleg irgalmatlanul nézett ki ez az út. Ja, és az út mellett egyébként voltak ilyen garázsépületek, még annyit tudok, tehát még azt lehetett látni így az út mellett két oldalt. Na, és tehát ez az ember, aki jött és mondta, hogy tehát úgy jött, mint egy riporter, vagy nem tudom, de hogy nekem kell riportot készítenem, hát ő az úr angyala volt, mondjuk, tehát így képletesen szólva álmomban, aki megmutatja nekem azt, hogy mégis mi az okozója, vagyis hogy miféle személyiség, illetve lélek az okozója annak, amit itt láthatok. Tehát ahova jutottam, amilyen útra jutottam, vagyis amilyen úton haladok, vagy haladunk, így akár családostól, vagy bárhogyan. És a következő álomkép az volt, hogy ennek az embernek már, tehát aki ez a helyi kiskirály volt, akinek a hatalmából lett létrehozva az az út. Na, annak a szobájában voltam már, és készültem arra, hogy interjút készítsek vele, vagy hát nem is az, hogy készültem, hanem már gyakorlatilag interjút készítettem vele. Ja, de tehát még az ezt megelőző kép egy olyasmi volt, hogy tehát ahol az angyal, tehát akiről én azt mondom, hogy angyal volt, és ő mondta, hogy interjút kell készítenem, ő ezt nekem egy olyan helységben mondta, tehát akkor már nem az út mellett álltunk, a fodros út mellett, sártaréjos, fodros, mit tudom én, tényleg olyasmi volt, nem is tudom ezt elmagyarázni, nem tudom, hogy mihez hasonlítsam. Tehát olyasmi volt, mint amikor biztosan már látott mindenki olyat, amikor ilyen hangyák, meg szuak, meg hát ilyen mindenféle rovarok széjjel rágnak egy korhat fát, és így már a külsejét is eltüntetik, meg ilyesmi, és akkor benne ilyen hihetetlen, tehát hogyha így megnézzük egy ilyen szétrágott fát, tehát nem csak egyes járatok vannak belevágva, hanem vagy rágva, vagy vájva, hanem már teljesen összefüggővé vált az egész, de maradnak ilyen magaslatok, meg mélységek, meg ilyesmi. Tehát egy ilyesmi struktúra volt ez az út. Nem lehetett útnak nevezni, de ilyesmi struktúra volt. Tehát amiről, tehát hogy ez nem az úr útja, ez nem volt egyengetve. Na, tehát ez teljesen érthető, hogy ez nem az úr útja. Ez az ember útja, amit mi taposunk magunknak. Na, és szóval az angyal, ahol nekem mondta ezt, hogy nekem el kell mennem, és akkor tehát interjút kell készítenem azzal a, hát most ezt így úgy mondom direkt, hogy szellemiséggel, amelyik ezt az egészet uralja, ezt az egész földi pályafutást, azt egy ilyen alaksorszerűség helyen mondta. Tehát így lehetett tudni, hogy a föld alatt vagyunk, egy ilyen pincehelységben, tehát mélyen. Tehát ez arra utal, hogy hát az elhívást az ember mélységben kapja arra, hogy interjút készítsen önmagával tulajdonképpen, hogy betekintést nyerhessen abba a világba, amit ő egészen addig, tehát abba a szellemiségbe, ami szerint ő egészen addig a vélt életét élte, vagyis hogy azt élte, amit ő életnek vélt. De hogy ennek igazából köze nincsen az élethez. Na, szóval ezt egy ilyen alaksorszerű helyiségben mondta. Utána a következő kép már az volt, hogy ennek a szellemiségnek a szobájában voltam, hogy interjút készítsek, és ez egy olyan szoba volt, hogy tele volt ilyen keletiesen rendezve mindenfélével, tehát ilyen perzsa szőnyegek, meg, tehát ilyen nagyon színes volt, ugyanakkor ilyen gyéren megvilágított, de nagyon hangulatos, fényű hely volt ez, és tágas is volt, de ugyanakkor kicsit zsúfolt is, és ennek a közepén egy ilyen pamlagon hevert az ego, vagy hogy mondjam. Tehát ez a szellemiség, az ember, akivel nekem interjút kellett készítenem, és teljesen hanyagul hevert ott. Ilyen mindenféle állatbőrök voltak terítve erre a pamlagra. Tehát ilyen hatalmas keleti kényelem volt az egész. Hát így látvány szerint úgy nézett ki, hogy hatalmas keleti kényelemben van. Ugye valami hasonlót próbál mindenki, vagy hát a legtöbb ember ugye a világ diktálása szerint építeni a maga életéből. Én is jócskán meg voltam ezzel fertőzve évtizedekig. Bár nem tudtam, hogy hogyan kell ezt csinálni, de ahhoz igazából soha nem értettem, hanem így mentem mindig az aktualitások után. Tehát azokat próbáltam, vagyis azokból próbáltam valahogy magamnak nyereséget kovácsolni anyag szerint, amiket tudom én kaptam, akár tudásként mások által, akár tudom én anyagilag, vagy párhogy, vagy tehetségként, amit kaptam. Tehát ezeket raboltam le folyamatosan egész életembe. És ezeket is adtam csak át úgy az embertársaimnak, mint a gyermekeimnek, feleségemnek, és hát bárkinek, akivel ugye kapcsolatba kerül az ember, tehát családnak, barátoknak, akárkinek. Tehát a tesz szerinti élés, meg a tesz szerinti gondolatok, meg a tesz szerinti bármi, amit mi igazából megosztogatunk folyamatosan egymással, ahelyett, hogy az életet osztanánk meg, mert ugye az életet nem ismerjük, és az élet szava. Szóval ez a keleties kényelem, meg ilyesmi, ez körülbelül erre is utalhat. Tehát, hogy ennyi minden gondolattal, meg hamis illúzióval rendezzük be a mi elménket, amiből aztán valamit akarunk ugye profitálni, test szerint csak. Na, és ezen hevert tök lustán és elkényelmesedve az én egóm, aki arcra, tehát nem arcra nem én voltam, hanem nagyon érdekes volt, mert volt egy ismerősöm még kamaszkoromban, aki egy ilyen elképesztően léha életet élő kamasz srác volt szintén. Akkoriban volt ez a, nem is tudom, ilyen rockzenei stílus, de amit, tehát ilyen teljesen amerikai életstílus volt, amit ő és még néhány barátja folytatott, és kicsit ilyen irigylésre méltó is volt az ő szabadságuk, de az igazából nem szabadság volt, hanem hihetetlen nagy szabadosság. És hát úgy is öltözködtek ilyen nagyon kihívóan, amit olyan értelemben, hogy feltűnően ilyen nagy szörme bundák, hosszú haj, loncsosan, meg ilyesmi, de azért tehát valamennyire ápoltak is voltak, akkor ilyen mindenféle nagy díszes gyűrűket hordtak az ujjukon, és akkor csak gitároztak, ittak, züllöttek, és így élvezték úgymond az amerikai életmódot, életformát, és mindig volt valahol helyük, ahol meghúzzák magukat. Szóval ilyen nagyon érdekes alakok voltak. Tényleg ilyen futó ismerettség volt, ez csak így egyszer-kétszer így a gitározás miatt találkoztam velük, csak ennyi, így van 15-16 éves koromban. Ami egyébként csak annak volt köszönhető, hogy két volt általános iskolás osztálytársam is, abba a bandába tartozott. És akkor hát innen jött ez az ismerettség ezzel a fiúval, aki tulajdonképpen ennek a bandának volt a vezére, vagy vezér egyénisége. Szóval ők egy ilyen nagyon, hogy mondjam, erőteljesen ilyen léha amerikai, ilyen hippiszerű, de nem tudom, hogy az-e igazából ez már azon is rég túlszárnyalt, és ilyen teljes közönyben, meg ilyenekben fürdöztek, vagy nem tudom, hogy mondjam így. És ennek a fiúnak az arca volt, ennek az egónak az arca, ennek a léha egónak az arca, akivel én nekem interjút kellett készítenem, aki ezt az utat építette, amiről az előző álomrészletben beszéltem. Na, ezzel a fiúval kellett nekem így interjút készítenem, és ő ilyen keleti kényelembe feküdt, de az arca, tehát a haja már ősz volt, de ugyanúgy hosszú, és az arca is, hát a, 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 tehát a korának megfelelő volt. Tehát korombeli srác ő, tehát ő is egy ilyen 50-es figura volt. És na, vele készítettem az interjút, és ilyen nagyon ilyen flegma, közömbös válaszokat adott, és talán valahogy úgy, hogy hogyan, tehát ő teljesen tökéletesen megépítette azt az utat, annak így pontosan így kell kinéznie, az így jó, ahogyan van, és nem tudom, tehát valami ilyesmik voltak, és utána a következő képsor az volt, hogy balra eltekintettem tőle, meg a pamlagról, ahol láttam az ő gyerekeit játszani. Két kicsi gyereket láttam játszani, és láttam a két kicsi gyerek felé közeledni, ugyanabban a nagy keleties, ilyen perzsaszőnyeges, akármilyen térben történt mindez. Tehát ugyanez ez a jelenet is, hogy rengeteg kecske volt ott, de nagyon sok ilyen, hát aki látott már kecskét, tehát azt tudja, hogy milyen a tekintetük, hát elég bizarr, elég furcsa a szemük a kecskéknek. És hát olyan szemmel közeledtek a gyerekek felé, de így teljesen fenyegetően, meg ilyesmit. Hát maga a jelenlétük volt fenyegető, nem viselkedtek agresszívan, vagy ilyesmi, bár szarvuk is volt egyiknek másiknak, de tehát nem volt fenyegető a viselkedésük, de valahogy a jelenlétük, és így vették körbe a gyerekeket, és így közeledtek feléjük, és akkor én így szóltam ennek a fickónak, hogy hát nézze már oda, hát a gyerekei bajban vannak, veszélyben vannak, és ő meg csak kacagott, meg ilyesmi, hogy dehogy is, hát ő a kecskéket ezért tartja, hogy vigyázzanak az ő gyerekeire. Fú, és ez baromi beszédes, ez az egész. Tehát, hogy én a léha semmire kellő, hát ez is teljesen rólam szól. Tehát én a léha semmire kellő szarházi alak, hányszor bíztam kecskékre a gyerekeimet. Tehát iszonyatos. Amennyi mesefilmet, meg nem tudom én micsodát letöltöttem nekik, és közben, mit tudom én, mert hogy ugye tévé előfizetésünk az nincs, tévénk az nincs, de ennek ellenére, tehát számtalan mesét és filmet, hát gyakorlatilag ilyen filmbuzivá tettem őket is, amilyen filmbuzi én voltam mondjuk, és azóta is így, tehát nagyon oda vannak a filmekért. Nem is, tehát, és akkor nem értik, hogy engem hogy már nem érdekelnek a filmek, amikor annyira oda voltam én is, nagyon sokai mindenféle filmekért. Na, mindegy, és akkor tehát az a... Ja, és mindezt ráadásul úgy kaptam ezt az álmot, tehát azután, hogy az én két legkisebb gyerekem, tehát mielőtt lefeküdtem aludni, tegnap előtt este, késő este, akkor hát megnéztem, hogy mégis mi van velük, és fönn a szobájukban laptopon filmet néztek. És hát nagyon megszomorodtam ettől, és hát ennek az okozója én vagyok. Hát ez én vagyok. Az én léha egóm. Aztán tegnap sokat beszéltem nekik erről. Elmeséltem nekik ezt az álmot is egyébként. Persze úgy abban a fordulatban, úgy, hogy abból értsék, ami erre vonatkozik. És mondtam neki, hogy például azok a kecskék az álmomban, azok a filmek, amiket én megengedek nekik. És hogy azok nevelik őket. Tulajdonképpen. Nem voltam rájuk mérges, meg semmi ilyesmi, csak próbáltam velük megértetni, hogy ez mennyire veszélyes. Tehát én, hogy mondjam. Tehát egy ennyire ilyen szaralap vagyok. Tehát Isten megmutatta nekem álomban, hogy igazából milyen is vagyok én. És akkor ugye most akkor sokan feltehetik magukba a kérdés, hogy lát, akkor miért beszélek az evangéliumról, az örömhírről mégis, és hogy nincsen más szabadulás, csak Jézus Krisztusban. Hát pontosan ezért beszélek. Pontosan ezért. Mert hogy ilyen szaralak vagyok, mint amilyennek engem megmutatott álomban a mi teremtő atyánk. Pontosan azért beszélek, mert nagyon jól tudom, hogy emberileg, tehát emberi módszerekkel meg sehogyan sem lehet megszabadulni ebből az állapotból. Ebből csak is teremtő atyánk által lehet megszabadulni. De ahhoz viszont ezeket folyamatosan engedni kell, hogy föltárja bennünk, hogy tudjunk egyáltalán szembesülni azzal a valósággal, amit mi hiszünk valóságnak, hogy az hova vezet, hogy az milyen úttalan út, hogy akiben mi bízunk, az egunk, az mennyire egy léha, semmire kellő alak, hogy ami hajt bennünket, mint ez a villamos, azok mennyire csak intézményesült emberi szokások, tanok, tanulmányok, hogy aki, hogy sokszor például a mi járművünket nem is mi vezetjük, bár azt hiszük, hogy a magunk urai vagyunk, de nem, hanem az a rengeteg megfeledési kényszer, az vezeti a járművünket, az életünk járművét, amit mi életnek lélünk. És akkor innentől, hogyha az ember ezekkel szembesül, akkor szembesülhet azzal is, tehát megvan a, hogy mondjam, föl van adva a lecke, hogy most ezt akkor a szőnyeg alá söpri az ember önmagában mindent, és akkor marad minden a régiben, vagy pedig szembesül ezzel, hogy hát igazából, hogyha ez az élet, akkor ez nem élet, és akkor elkezdi keresni, hogy akkor mégis mi az élet, vagy ki az élet, és akkor az élet rá tud találni, és akkor nem bírja magában tartani úgyse. Tegnap vendégség volt nálunk, tehát két barátunk eljött hozzánk, és hát ővelük sem tudtam másról beszélni, tehát én már nem tudok másról beszélni, hanem hiába van borozgatás, meg ilyesmi, meg közben zenehallgatás, vagy bármi. Egész egyszerűen bármilyen téma fölmerül, valahogy mindig itt lyukadok ki, és mindig valahogy afelé terelődik a beszélgetés, hogy ezekről a fontos dolgokról, ha csak pár mondatot is, de szóljak. Aztán ilyenkor természetesen egy kicsit be is hevülök, és akkor mindig azt mondják ilyenkor nekem, nem a barátaim, hanem főleg a feleségem, meg a gyerekeim, hogy hát neki megkiabálják. Nem mondom, hogy hát nem kiabálok, csak hangosan beszélve. Szóval más egyébről nincs értelme beszélni, még hogyha tudom jól, hogy hitvány alak vagyok is, mert nem véletlen mutatta meg az atyánk, hogy mégis miféle lélek lakozik bennem, és hogy az egóm, az emberi tapasztalás, meg tudás, meg amit én élek, meg gondoltam, vagy gondolok, meg amit sokan annak gondolunk, az igazából hova vezet, az egy úttalan út, az egy lehetetlen út, aminek, tehát amiből nincsen szabadulás. Mert az a nagy segítő kéz, amelyik fölemelte a bokájánál fogva az embereket ezen az úton, és arrébb rakosgatta, nem az úttól szabadította meg, tehát nem kiemelte az útról őket, hanem csak arrébb lett rakva, ugyanúgy az úton maradtak azok az emberek, csak mondjuk a közepéből a szélére lettek téve, ahol már egy kicsit tudtak önállóan járni esetleg, de aztán ugyanúgy megint ugyanolyan fodrokba, meg akadályokba ütköztek, hát a járművükről meg nem is beszélve, tehát az a kicsit rabant, az maradt ott, ahol volt. Tehát egy csomó minden, az a kicsit rabant például azt is elképezte, hogy egy csomó minden, amiben mi itt bízunk így anyagilag, ezek a tárgyak, amivel mi haladni akarunk, amivel mi az életünket be akarjuk rendezni, hát ezek leállnak egy-egy helyen, tehát tönkre mennek ezek nem élő dolgok. Ezekbe kár kapaszkodni nem is lehet. Tehát ezek ott maradnak ezen az magunk által épített úton. Minden kárba vész. Minden kárba vész, amiben mi itt kapaszkodni akarunk. És közben a kecskéinkkel meg őriztetjük a lelkünket, a gyermekeket. Tehát kecskére bízzuk a káposztát. Nem véletlen van ez a mondás is. Tehát erre a fenyegető jelenlétre bízzuk a gyermekeinket. Ami ég most például Kaliforniában, hát tudom, leegyszerűsítve a pokol tüzére bízzuk gyermekeinket és a lelkünket. Ugye ez nagyon durva képek ezek, és pont ezért kell erről beszélni. Na, mert ez szerint senki nem különbözik senkitől. Ugyanazokban a nyomorúságokban, ugyanazokban a nyomorult helyzetekben fetreng mindenki, ugyanazon a fodros, sárcaréjus úton halad itt mindenki, test szerint, aminek csak egyetlen egy kifutása van, az, hogy eltemet bennünket ez az út, kész, belefulladunk azokba a fodrus sárakba, sár árkokba. Ideig óráig pakolgatva vagyunk ide-oda, de aztán végje. Úgyhogy ez a test mindenképpen a kárhozati. Hogyha ez szerint maradunk meg, test szerint, ebbe kapaszkodunk, akkor a lelkünk is a kárhozati lesz. Lelkünket fölzabadják a kecskét. Ebből egyetlen egy szabadulás van, Jézus Krisztus, az ő beszédeit megismerni, hogy az átmosson bennünket, tisztára tudjon mosni, engedni neki. De fájdalmasak ezek a képek, amikor ezekkel szembesül az ember, de Jézus Krisztus be is kötözi ezeket a sepeket, és megvigasztal, mert nem kell, hogy ez így történjen az emberrel a végén. családjon mindenkit, sziasztok!